prédikációalapigéjét. A mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszunkból, a Jakab levele 5. fejezetéből olvasom a 7., 8. és a 13. verseit, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Amen! És a reformáció ünnepének a napján olvasunk egy szomorú, gyermektelen, meg nem értett, szenvedő asszonyról egy szép történetet az Ószövetségből. És éppen ő lett, ez az asszony lett a Bibliában az anyaság egy mintaképe, akinek a történetét sokszor anyák napján is prédikálják az istentiszteleteken. És éppen ő lett az Istentől való megvigasztaltatás példája. És ezért jó, hogy róla szól a mai igehirdetés, az apostol levelének az intelmeit is felhasználva. Szól ennek az asszonynak a bánatáról mindenek előtt, amely nyilván a mi bánatunkhoz is hasonlít, illetve a mi bánatunk is hasonlíthat az övéhez, hiszen a bánatok gyökere az valahogy mindenütt egyforma, és mindig is ugyanaz volt. Mindig is az a gyökere az ember bánatának, hogy értéktelennek érzi magát, vagy azért, mert egyedül maradt, és aki a támasza volt, aki az értékét adta, az most már nincs mellette, vagy azért, mert hiányzik neki valami, ami értékessé tenné, és ezért a többiek lenézik, csúfolják, és ő maga is hibásnak érzi magát ebben. De az asszony valóban értéktelen volt az akkori kor felfogása szerint, hiszen gyermektelen volt. És akkor egy asszonynak az értékét egyedül ez adta. Ez számított. Ha nem volt gyermeke, akkor minek él az ilyen? Mondták rá, és nem csak gondolták róla, hanem ahogy a történetben, ha valaki elolvassa majd, vagy felidézi, nyilván emlékszünk rá, hogy volt egy vetélytársa is, egy második felesége a férjének, aki erre emlékeztette is őt elég gyakran, és csúfolta is emiatt, hogy neki nincs gyermeke, és még inkább fájhatott ez a csúfolódás, és még inkább gyakoribb lehetett, hiszen azt olvassuk, hogy ezt a gyermektelen asszonyt, ezt az Annát a férje jobban szerette a másiknál, és próbálta vigasztalni is, de hiába. Mert az asszony valójában egy meg nem értett asszony volt. Nem csak a rokonság nem értette, nem csak a másik feleség nem értette meg, de a férje sem értette meg igazán. Azzal vigasztalja, hogy hát nem érek-e én neked 10 fiúnál is többet. Látszik persze ebben a szeretete, és látszik, hogy tényleg fontos volt neki a felesége, és igyekezett megvigasztalni, de nem értette meg az asszonynak a problémáját, az igazi gondját. Nem tudott vele azonosulni. Azt mondta, hogy most minek szomorkodsz? Hát van ilyen az életben, itt vagyok én neked, szeretlek, fontos vagy a számomra, elégedj meg ennyivel. De ez egészen más dolog. Valakit szeretni, és ha mellettünk van valaki, akire számíthatunk, ez jó, és hálás, és hálát adhatunk érte, ha van ilyen. De van az életünknek a mélysége, a szívünknek a mélyének olyan vágya, olyan kívánsága, olyan aggódás, olyan szorongásai, amelyet ezzel nem lehet pótolni, nem lehet az egyiket kiváltani a másikkal. Nem lehet a meg nem oldott kérdéseinkre megoldást találni az életünk egy másik területével. Az ott marad, a meg nem oldottság, ott marad a kínzó szorongás, a lélek mélyén, és ameddig azt nem tudjuk megválaszolni, amikor azt nem tudjuk megoldani, arra nem tudunk gyógyírt találni, addig az örökké mérgezni fog bennünket. Nem lehet egy valamivel pótolni, valami jóval egy másiknak a hiányát, egy másik életterület miatti végzetes csalódásunkat. Így aztán nem csak a férje nem értette meg, hanem senki nem értette meg, ahogy látjuk a körülményeit, még a történet, mint egy szimbolikusan kifejezi, hogy még a főpap sem értette meg, félreérti, azt gondolja, hogy részeg, és azért motyog magában, valószínű nem volt idegen. Az akkori kultúrában ez, a bálvány templomoknál, ahogy olvassuk, abban a korban gyakori volt, hogy így imádkoztak, és így készültek föl, így lazították el magukat, és tették alkalmassá, hogy ilyen szent bódulatba is essenek. Ez Izraelben nem volt szokás, és nyilván nálunk sem ez a vallásos hagyomány, sőt kifejezetten visszataszító és elutasítandó. Hát így gondol rá maga a főpap is, Éli pap is erre az asszonyra, hogy így imádkozik, és így próbálja az Istent elérni. Senki sem érti meg, vagy más is, mindenki félreérti. De a legfájdalmasabb számára az lehetett, hogy még az Isten sem érti meg. Hogy még az Istenhez is hiába imádkozik, hiába jár évről évre, évente egyszer kellett felmenni a templomba, és ő mindig a férjével együtt elment oda, és bemutatták az áldozatot, ahogy az illendő volt, ahogy az előírásszerű volt, és ő mindig biztos, hogy elmondta az imádságában ezt a legfőbb kérését a szívének, ezt a legfőbb vágyát, és nem kapott rá választ, nem kapott rá feleletet. Süket maradt az égés, és úgy érezhette, hogy még az Isten sem törődik vele, még ő sem érti meg ezt a kérést, ezt a bánatot. Igen, ez a magányosságnak a gyökere, a bánatnak a forrása, ez a meg nem értettség, és a végső következtetés ebből, hogy valóban értéktelen vagyok, és méltatlan arra, hogy bárki is meghallgasson, és bárki is megértsen engem. Sokat szenvedett az asszony. Valóban sokat szenvedhetett, és ha valaki itt közöttünk magára ismerne, akkor tegye ezt meg, és bátorítok is mindenkit erre, hogy érezze át, hogy igen, a szenvedés az közös az emberi sorsban, és mindannyiunkat elér, kit mélyebben, kit kevésbé mélyen, vagy nem engedi olyan közel magához ezt a fájdalmat, ezt a kint. De inkább arra biztatnék most mindenkit, hogy ne féljen ettől a szenvedéstől, ez az ige erre biztat bennünket, és Jakab apostol levele is erre buzdítja a gyülekezetet, hogy ne féljetek a szenvedéstől, ne féljetek ettől az ürességtől, ettől a kintól, mert sok áldás származik ebből még rátok. És nem csak rátok, hanem erre a világra is. Mert lám, ez a szenvedés, aki átéli ennek a kényját, az másképpen fog az élethez is viszonyulni. És másképpen fog a többi emberhez is fordulni. Akit szenvedni tudott, aki átélte a gyászt, a szomorúságot, az megértő lesz a másik világ. Azt mondja Pál apostol, hogy mi is megszomorítattunk, és meg is vigasztaltattunk aztán a Krisztus által, hogy mi is vigasztalhassunk másokat, akik hasonló nyomorúságban voltak. Aki szenvedett, az megértő lesz a másik szenvedővel szemben. Ha minél többen vannak, akik átélték a saját szenvedésüket, annál kevesebben lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy senki sem érti meg őket. Akkor lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy tudom, hogy mit érzi. Vagy ha nem is mondják, de tényleg tudják, és a másik ezt megérzi róluk, és érzi, hogy nincsenek egyedül. Érzi, hogy valaki úgy tud hallgatni mellettük, akit ismeri az ő fájdalmát, ismeri az ő kínját, ismeri az ő szenvedésének a mélységét. Aki szenvedni tud, aki megpróbálta ezt, az másképpen fog élni, kipróbáltá lesz, ahogy mondja az ige. Az nem csak szavakkal tud majd bizonyságot tenni az Isten hatalmáról és az Isten jóságáról, hanem azok a szavak, azok életet fognak hordozni. Nyilván ez az asszony, amikor a fiát tanította később, a kis Sámuelt, hiszen az ő születésének a története kezdődik nyilván, így aztán nem mondanom sem kell, akkor bizonyára, hogy másképpen beszélt Isten hatalmáról, azután, amikor átélte az Isten szabadítását, amikor átélte ezt a csodát, mintha csak megtanulta volna az iskolában, a hittanórán vagy a templomban. Aki a szenvedésbe belemerült, aki megtapasztalta annak a mélységét, és megtapasztalta a szabadulásnak a valóságát, az kipróbáltá lesz. És annak a szavai azok hitelesen fognak csengeni a többiek fülében. Azok érezni fogják, át fogják élni, hogy valóban, amit mond ez az asszony, az tényleg úgy volt. Ez tényleg igaz, amit mond. És meg is látszott aztán a fiának az életén, hiszen ő lett az egyik legnagyobb hatású pap Izrael történetében. Ő kente fel az első királyt, Sault, aztán ő választotta ki, vagy rajta keresztül választotta ki Isten a másodikat, Dávidot, és az ő hatására alakult a történelem, Izrael történet és az egyház története is úgy, ahogy alakult. Nem lehetett volna nyilván ez a gyermek olyan, hogyha az anyja nem éli át mindazt, amit át kellett élnie. Hogyha nem megy át mindazon, amin át kellett mennie. A szenvedésnek haszna van az életünkben, még hogyha nyilván nem is szeretjük és vissza is akarjuk ezt utasítani, de Istennek a terveiben bizonyára ott vannak ezek a napok, ezek az órák, vagy akár ezek az évek is, mint Annának az életében is ott voltak. Át kellett ezen mennie, hogy tanítani tudja a fiát Istenről, az ő titokzatosságáról, hatalmáról, jóságáról. A szenvedés mélysége elvezet odáig, hogy készek legyünk végre elengedni a múltat, és készek legyünk végre újat kezdeni. A szenvedés változásra és változtatásra készíti az ember. Amíg úgy jól érezzük magunkat, addig azt gondoljuk, hogy jó lesz ez így, elmegy ez így majd. Lehet, hogy sok problémánk van, de nem veszünk róla tudomást, nem foglalkozunk vele, és szeretnénk úgy megúszni változások nélkül, a nagyobb változások nélkül az életet, és ez nem jó. Ez nem jó az egyháznak sem. Nem jó az egyháznak, amikor úgy jól mennek a dolgai, úgy nem nagyon jól, de azért úgy eldöszögnek, és akkor azt mondjuk, hogy na még ez menjen így tovább. Mert az egyháznak igenis változnia kéne, igenis késznek kellene lenni újat kezdenie. Szüntelen reformációra van szükség, főleg a református egyházban. De amíg nem szenvedünk, amíg nem járjuk meg a mélységeket, addig úgy gondoljuk, hogy hát nincs is szükség igazán, túl sokat változnunk. A szenvedés arra is jó, hogy eldöntsük, nem mehet ez így tovább, változtatnunk kell. El kell engednünk a múltat, a múltunknak a megkötözöttségeitől meg kell szabadulnunk, és készeknek kell lennünk elfogadni az újat, amit Isten készített számunkra. Igen, a szenvedés készé tesz a változásra. És a nagy szenvedés őszintévé teszi az embert. Ez az Annát is őszintévé tette. Nem számított már neki az, hogy mit gondolnak, vagy mit mondanak az emberek. Ő tudta, hogy mi az igazán fontos. Tudta, hogy az a fontos, hogy Isten megkönnyül-e rajta, vagy nem. Ez számít egyedül. És nem érdekelte, hogy minek nézik, hogy részegnek nézik a templomba, hogy túl sokáig imádkozik, hogy mit kereső ott egyáltalán. Ami számít, ami fontos, az Istennek a jó indulata. Ezért kell küzdeni, ezért kell harcolni. Ez számított. Nem az, hogy ki mit gondol, hogy ki mit mond. A szenvedés őszintévé teszi az embert. Ezt látjuk legalábbis ebből a történetből. És amikor a magunk szenvedésére gondolunk, akkor gondoljunk ezekre is, hogy áldás is származhat belőle, és származzon is. Ne hiába szenvedjünk. Ne értelmetlenül. Ne csak a kín maradjon belőle, hanem valami jó is, valami üdvösségre szolgáló, valami előremutató, mert ez is következhet belőle. Hát ez következett Anna életében, a szenvedésnek egy ilyen megélése és egy ilyen haszna, hogy ilyen őszintén tudott Istenhez fordulni ebben az imádságában. Az imádsága különösen is tanulságos és fontos, hogyha valaki változást akar az életében, akkor így kell neki imádkoznia. Ha változást akarunk az egyházban, akkor így kell tudnunk imádkozni. Ha változást akarunk a világban, akkor így kell tudnunk imádkozni. Nem általánosságukban. Nem úgy, ahogy általában szoktunk, hogy ne is említsünk semmi különöset, csak úgy Isten úgy is tudja majd, hogy mi a mi bajunk jobban, mint mi, aztán nekünk úgy nem kell nagyon belevetni magunkat ebbe. Hát az ilyen imádság az nem jut el, úgy látszik, Istenig. Az ilyen imádságokra úgy tűnik, hogy nem figyel az Úr. Fárasztják ezek. Amire odafigyel, az a konkrét imádság. Az az imádság, ami nem általánosságban beszél, hanem igazán, őszintén elmondja, hogy mit akarsz, hogy mire vársz, hogy mi, ami számít neked. Az imádság az, amire tényleg fölkészül az ember. Azt olvassuk Annáról, hogy nem evett, mielőtt elment a templomba, nem vett részt az ünnepi lakomán, akkor vitték ugye az áldozatot, a hálaáldozatokat évente egyszer, és azt, ahogy levágták a papok, utána kivették a templomnak járó részt, és a többit pedig a család elfogyasztotta ott együtt. Húst ehettek. Nagy kincs volt, és nagyon ritka dolog volt az az ő életükben. Lehet, hogy egész éven át nem ettek húst. De ilyenkor ünnepeltek. Az Úr előtt örvendeztek, és így is kifejezték a hálájukat. És Anna nem evett ebből az ételből, mert imádkozni akart. Mert fontos volt neki. Fontosabb volt neki az evésnél is. Fontosabb volt neki minden másnál az, hogy most Istennel akar beszélni, hogy el akarja neki végre mondani mindazt, ami bántott, ami egész évben ránehezedett. A sok-sok bántást konkrétan, ami a szívéig hatolt, hogy milyen sok nyomorúság érte. És el akarta mondani a vágyait, a kéréseit, hogy mire, mit szeretne. És ezt nem általánosságba tette, hanem hosszasan és őszintén, részletezve, konkrétan. Ez nem bőbeszédű imádság, amire ellen Jézus beszél, hogy ne legyen a ti szavatok túlságosan bőbeszédű, mert ő azt mondja, hogy az ilyen általánosságokat ne mondjátok el Istennek. Mert untatja ez, és nem figyel oda rájuk. De ha tényleg van olyan, ami konkrétan a szíved mélyén ott van és bánt, azt nyugodtan elmondhatod neki, és ő tényleg meg fogja hallani. Mert erre odafigyel. Az őszinte szavakra, a konkrét dolgokra odafigyel. Készüljünk hát Isten elé mi is így. Ezzel a az eltökéltséggel, ezzel az akarattal, ezzel az odafigyeléssel, ezzel a szenvedéllyel, amit itt látunk Anna imádsága előtt. Ne gondoljuk, hogy ez kis dolog, hogy ez mindennapos lehetőség. Ritkán fordul ez, ritkán adódik erre igazán lehetőség. Nem Isten miatt, hanem mi miattunk. Föl kell rákészülnünk, és oda kell szánni magunkat teljesen és igazán, hogyha változni, vagy változtatni akarunk valamit. És aztán látjuk az imádságnak a hatását, a következményét, a megvigasztalódást. És erre vágyunk mindannyian. Ezért vagyunk itt a templomban most, és ezért szól az ige hirdetés, hogy megvigasztalódjunk. Megvigasztalódjunk, amikor a saját veszteségeinkre gondolunk. A gyász napjait érjük újra, azokra emlékezünk, akik már nincsenek itt közöttünk. És megvigasztalódjunk, amikor az egyházunk állapotára figyelünk. Az igazi imádság az ugyanis mindig meghallgatott imádság. Ha valaki őszintén elmondja az Istennek azt, ami bántja, és azt, amire vágyik, és őszintén képes hallgatni az Istennek a szavát, üzenetét, amely szól, az igéből, és megerősödik az imádság által is, akkor mindig azt érzi az imádkozó, és azt kell, hogy érezze, hogy az imádsága meghallgatott imádságá vált. És ez a legfontosabb, ez ami számít. Ha Isten ezt meghallgatta, akkor rendben van minden. Akkor öröm és békesség tölti el az imádkozót. Ezt olvastuk a szakasz végén. Ezután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Ha valaki így imádkozik, akkor utána befejezte az imádságot, akkor elmegy, és eszik, és nem szomorú többé az arca. Az imádság meghallgatott imádsággá válik. És ez számít. Talán már többször is idéztük, ez a klasszikussá vált történeti Gyökösi Endrének. Itt ismét hallgathattunk a református félórában, az elmúlt héten egy régi prédikációjában. Ő mondta el az emlékét a háború idején, amikor Svájcba utazhatott ösztöndíjra, és Bécsben kellett átszállni az egyik vonatról, ami Budapestről vitte odáig, és a másikra, amelyik onnan vitte volna tovább Svájcba. Egy másik pályaudvarról indult a svájci vonat, és át kellett menni az egyik pályaudvarról a másikra, de este volt, éjszaka volt, a várost elsötétítették, nem ismerte a környéket sem, és taxit próbált fogni. Ott integetett a sötét utcán az arra haladó taxiknak, aztán odébb ment egy másik sarokig, a csomagjait letette közben egy ilyen sötét utcalámpa alá, és amikor visszafordul a sarokról, akkor azt látja, hogy a csomagjai, mintha eltűntek volna, és tényleg el is tűntek. A nagy bőröngye eltűnt, kétségbe esett, hogy most mihez fog kezdeni egy ismeretlen helyen, egy idegen fővárosban, útban, a külföldre, és ahogy ott futkározik a járdán, hogy hát, ha máshová tette, hogy rosszul emlékezik, akkor lefékez mellette egy autó, egy taxi, és kiszól a sofőrje, hogy mit szaladgál, a csomagjai már nálam vannak. Mert látta a fiatalembert, hogy ott autót keres, és látta a csomagokat, bepakolta, és fordult egyet, hogy elmenjen érte, és így történt meg a nagy találkozás. És azt mondja a Bandi bácsi, hogy ez a történet mindig arra emlékeztetés, emlékeztessen bennünket, és újra arra, hogy ez az, ami számít. Hogy a csomagjaink, azok már Istennél vannak. Hogyha le tudtuk tenni a csomagokat, és oda tudtuk neki adni, akkor ez, ami érdekes, ez, ami fontos. Ha nála vannak a csomagjaink, akkor már azok biztonságban vannak, jó helyen vannak. Azokat már nem fogja senki se ellopni. Azok már nem fognak elkallódni, elveszni. Azok már ott vannak ő nála. És nyugodtak lehetünk. Nem kell szaladgálnunk, nem kell kétségbe esnünk, nem kell aggodalmaskodnunk. A csomagjaink már ő nála vannak. Az Úr kezében van mindaz, amit oda tettünk. Amit őszintén el tudtunk neki mondani. És ő majd megoldást fog erre adni. Ez az, ami számít. Ez az, ami örömmel tölthet el bennünket. Egy ilyen szenvedésteli időszak, és egy ilyen imádság után. És ha valaki le tudja tenni ezeket a csomagokat, akkor már tud türelmesen várakozóvá válni, ahogy Jakab apostol biztatja a gyülekezetet, hogy legyetek türelmesek, és legyetek olyanok, mint a földművelő, aki várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel. Hogyha az Úr kezében vannak a mi csomagjaink, a mi gondjaink, akkor utána már lehetünk türelmesek. Akkor már várhatjuk az ő megoldását, és ezt meg is fogja ő adni. Ezt véghez is fogja ő ezt vinni. Mert ez a mi dolgunk, hogy oda tegyük a terheinket, és türelmesen várjuk azoknak a megoldását. És higgyétek el, hogy a legjobb, hogyha ezeket a csomagokat őhozzá visszük, és neki adjuk oda. Hogyha mindent neki adunk oda. Legjobb lenne, hogyha az életünket igazán és egészen az ő kezébe tudnánk letenni. De persze ehhez sokat kell szenvednie az embernek, mire ezt meg tudja tenni. Mert ha valakit az Úrnak adunk, vagy ha magunkat az Úrnak adnánk, akkor az egy csodálatos ajándék, mert ő soha senkinek nem marad adósa semmivel. Hogyha valakit az Úrnak adsz, ha valakit hozzáengedsz, akkor azt nem veszíted el egészen. Akkor, amikor most gyászolók is vannak közöttünk, és mi is a magunk gyászaira, veszteségére emlékezünk, hadd hirdessem ezt vigasztalásul. Hogyha az Úrhoz engeded azt, aki elment, azt nem fogod egészen elveszíteni. Anna története legalábbis ezt mutatja. Olyan szépen olvassuk majd a következő fejezetben, hogy az anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Igaz, hogy elveszítette a gyereket, amikor elválasztotta. Ez nem túl korán történt. 3 éves bőven elmúlt már a gyerek, amikor elválasztották, lehet, hogy volt 5 éves is, és akkor vitte el a templomba, és akkor adta oda az Éli főpapnak, a kis Sámuelt. De, ahogy olvassuk, azután sem veszítette el igazán. Azután is évről évre találkozhatott vele. És nem csak akkor találkozott vele, amikor elmentek a évenkénti egyszeri nagy ünnepre, hanem gondolatban, lélekben, amikor készítette a kis palástot a fiúcska számára, aki már gyermekként is gyors évhódot viselt, ahogy olvassuk a Bibliában. Az anyai gondoskodásnak a ruházata volt rajta már kicsiny korától kezdve, de amit készítette, akkor is ő rá gondolt, akkor is ott volt vele. Ő érte imádkozott, ő érte aggódott, az ő sorsán gondolkodott. Jó helyen volt, az Úrnál volt, és tudta, hogy az Úr gondoskodik erről a gyermektől, és beteljesíti majd az ígéreteket. És így mégsem volt gyermek nélkül, és mégsem volt teljesen magányos ez az asszony. Aki az Úrnál van, az nem veszett el. Hogyha az Úrnál van valaki, akkor vele lehetünk, ha mi is az Úrral vagyunk. És ez egy nagy vigasztalás és nagy ígéret mindannyiunk számára, akiknek veszteségei vannak, vagy veszteségei lesznek. Ha valaki az Úrhoz megy, közel lehetsz hozzá, ha te is az Úrnál vagy már most. Aztán azt olvassuk még pár verssel később, hogy az Úr rátekintett Annára, és az teherbe esett, és még 3 fiút és 2 lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Milyen bőkezű az Úr az ajándékot, hogy viszonozza, még 3 fiút és 2 lányt kapott ez az Anna is. Ilyen gazdagon lett megajándékozva. Hiszem, hogy ez a rendje az Istennek, és ez a törvénye az adománynak és az ajándéknak, amit őszintén adunk, amit őszintén ajánlunk fel, az nem marad hatástalanul a mi életünkre, és akár a világ történetére nézve sem. Hát Isten ezekre az ajándékokra figyel, ezeket fogadja szívesen. Ezeket az imádságokat hallgatja meg, és ezekre válaszol. És ha ő válaszol, akkor megvigasztalódunk, ha ő válaszol, akkor megajándékozottak leszünk. Ha ő válaszol, akkor értelmet nyer minden szenvedésünk. Így legyen. Amen.